És akkor most úgy tűnik, hogy belevágtunk, nem? Tehát ez a célok. És erről beszéltünk talán legutóbb, hogy ugye vállalkozóként, és akkor most célok, vállalkozóként többnyire hosszú távon gondolkozunk. Lehetetlen a vállalkozásunkat sikerre vinni, ha nem ezt tesszük. Miért? Mert olyan mennyiségű és minőségű energiabefektetés szükséges ahhoz, hogy a vállalkozás eredményes legyen, hogyha nem munkálkodom rajta nagyon összpontosítottan, nagyon fókuszáltan, a lényeges dolgokat elégszer és jól csinálva, elég hosszú ideig, akkor gyakorlatilag lehetetlen, hogy a minimális, a működéshez szükséges minimális rendezettségi szint is összeálljon benne. Azaz, ha nem gondolkozom hosszú távon, akkor belekezdek valamibe, egy darabig piszmogok vele, aztán feladom, belekezdek valami másba, ott is piszmogok vele egy darabig vele, és feladom, és mindig csak elkezdek, és nincs meg a stratégiám arra, hogy valamit véghez is vigyek. Vállalkozóként értjük ezt, hogy hosszú távon kell gondolkozni. Értjük, hogy ma be kell fektetnem, ma változtatnom kell a kiadási szokásaimon, ugye? Tehát, hogy a pénzemet nem magamra költöm adott esetben, hanem befektetem a vállalkozásomba azért, hogy később nyerességet realizáljak. Értem, hogy tenni csak ma tudok, de nem csak ma élek, hanem van egy holnap is, egy 10 év múlva is, egy 20 év múlva is, és már ma felelősséget vállalok azért, hogy mi lesz 5 év, 10 év múlva, és persze nincs a hatalmamban, nem uralom a jövőt ilyen módon, de a mai tetteimet úgy irányítom és úgy határozom meg, hogy mondta a hamis sáfár, eszesem, bölcsen, hogy ma biztosítok magamnak egy helyet a jövőben. A mai erőforrásaimat úgy fektetem be, hogy a holnapra is gondolok. És amikor ott vagyok a holnapban, és mondjuk azt, hogy jó módban élek, és több van nekem, mint általában másoknak, akkor a többiek azt mondják, hogy könnyű neked, mázlista. Okay, de és nem látják azt, hogy ott volt egy döntéssorozat, és egy cselekvés, és egy befektetés éveken, akár évtizedeken keresztül, aminek nagyon sok köze volt ahhoz, hogy most hol vagyok. Ezt értjük, nem? Ez egy alapelv. Nem? Vállalkozók, hányan értetek ezzel egyet, hogy ez valahogy így működik? Jó, hányan nem értetek vele egyet? Csak hogy a fekete listán nőjön. Ki az, aki nem ért egyet? De mi a véleményed? Mondd el. Másképp látod? Csak gondolom. Pedig kíváncsi lettem volna. Oké. Okay. Jó. Rendben. Mit hívunk hosszú távú tervezésnek? Mondjatok egy számot. Neked 5 év, neked az 5 év hosszú távú tervezés. Még valaki? 6 év. Köszönjük szépen. 6 év először. 7? Ki a több? Nem. 10 év. Wow. Péter, hát ki más? Jó, egy 5-10 év. Oké. Okay. 20 év. Ja. Az messze van már, de igen. De nincs ez olyan messze, igen. Tehát én, ha belegondolok, 20 évvel ezelőtt, akkor kezdtem el megálmodni a jövőmet. Bárcsak tudtam volna azt, amit ma. Nem? Egész, ja. Annyi mindent nem csináltam volna. Csak néhány dolgot csináltam volna az elmúlt 20 évben, ha tudom azt, amit ma. Csomó mindent nem csinálok. És néhány dolgot meg nagyon csinálok. Nagyon. Fú, nagyon. Fanatikusan. Szűklátókörűen. Ja. Nem? Egy nap ott fogunk ücsörögni a mennyben. Ott fogjuk fogni a kezünkben a bukós isakunkat. Aztán újra fölvesszük, odállunk a falhoz, és így csinálunk. Egy nap ott fogunk állni a mennyben, és azt fogjuk mondani, hogy mekkora barom voltam. Mekkora barom voltam. Úgy értem, én tudtam ezt. Nekem ezt tanították. Még én is tanítottam róla. Én tudtam ezt, hogy hova jövünk, hogy mire készülünk, hogy mi az igazi valóság. És ehhez képest a földi életemet úgy éltem, mint egy elmebeteg. Mint egy mongoloid idióta. Bocsánat. Mint aki nem tudja, hogy hova megy. Hogy a tettei mit határoznak meg, hogy milyen jövőt készítenek neki. Ahogy a Gyuri mondta, az az élet, amit most, ma élünk, örökké való hatással van. Egy bizonyos módon meghatározza az örökké valóságot. De ezt képzeld el úgy, mintha egy ilyen tízszeres hatvánnyal dolgoznánk. Hatvánnyal, ugye? Nem tízszeresével, hanem tízszeres hat... A tizediken. Most elvégzel egy munkát, megcsinálsz egy nagyszerű promóciós kampányt, kiküldöd, befekteted a pénzedet, és keresel rajta 100%-kal többet, mint eddig. Megduplázod a jövedelmedet a kampánnyal. Oké, és ezt képzeld el a tízszeres hatványon. Ha mindezt hitben csinálod. Az örökké valóságban alapszinten, alaphelyzetben olyan kiváltságaink és olyan tisztességünk, olyan tekintélyünk lesz, ami elképzelhetetlen. De lesz különbség. Lesznek közöttünk olyanok, akik többet élhetnek abból, ami van, mint mások. Nem azért, mert büntetve vannak, vagy mert ki vannak zárva, hanem valami olyasmi miatt, voltál már olyan helyen, ahol idegen nyelvet beszéltek. Én vállalkoztam Lengyelországban, és mentem ki, és ott nem értettem semmit abból, ami történik. Ugye te meghívtak egy partira, és ott álltam merev mosolyal az arcomon, és az egészről lemaradtam, mert nem értettem egy szót se belőle, hogy szerettek, azok jöttek oda hozzám, hungari, tudod, barát, mondogatták. És szerettek ott engem, de abból, ami történt, én lemaradtam majdnem mindenről. Ezt értitek? Lesznek emberek a mennyben, akik ott fognak állni a pezsgős pohárral a kezükben, és mindenki szeretni fogja őket, de nem fogják érteni, hogy mi történik. És ez kicsit képletesen. Miért? Mert a földi életük során nem tanulták meg azt a nyelvet. A földi életük során nem arra készültek, hogy ez lesz. Nem úgy éltek, hogy minden földi tettük tízszeres hatványon örökkévaló, megváltoztathatatlan eredményt hoz. Mondok egy egyszerű példát. Egy alkoholista, és ezt most csak kitalálom, jó? De valahogy így történhetett. Egy alkoholista a 15 évnyi alkoholizmus után egy gyenge pillanatában Istenhez kiállt segítségért, és megtér. Talál egy kis helyi közösséget, ahova elmegy, és kap némi tanítást, és megváltozik az élete. És mit csinál, nem csinál semmit. Ő egy kamion sofőr, aki csak járja az országot, de hálásan teszi, és szereti Istent, és amikor csak lehetősége van, akkor megosztja ezt másokkal. Hogy? Micsoda? Hogy alkoholista és kamion? Tényleg, akkor nem feltétlenül, de sajnos. Oké, de tegyük föl, oké. Oké, és szia Ica, Isten hozott. És mindig fölves stoposokat, és minden stoposnak elmondja az evangéliumot. És fölvesz egy tizenéves srácot, akinek elmondja, ugyanúgy, mint mindenki másnak, hogy elszokta. Szeretettel, egyszerűen, hogy Isten szeret téged, Jézus a megváltód, fogad be a szívedbe, és csodás életed lesz. És mit tudja ő, hogy ennek mi a haszna? És aztán Billy Graham később elmondja a történetét, ami arról szól, hogy egyszer fölvette egy kamionos őt, mint stoppost, és elmondta neki az evangéliumot. És ő akkor tért meg. És Billy Graham talán a világtörténelem egyik legnagyobb prédikátora, ezt most találom ki. De valaki elmondta Billy Grahamnek az evangéliumot, nem? Valaki valahogy elmondta neki, ő se az kis ujjából szopta. És annak az embernek, aki elmondta neki az evangéliumot, annak Billy Graham teljes szolgálata az öröksége. Az mind az övé bizonyos értelemben. És akik Billy Grahamen keresztül találták meg Istent, és tettek kicsi vagy nagy dolgokat, az is része annak az embernek. És amit Billy Graham szolgálata az örökké valóságban tesz, hogy emberek százezrei, milliói lesznek ott azért, mert ő úgy élt, ahogy élt, az is ennek a kamionsofőrnek az öröksége. Ezt értitek? Egyszerű dolgok, amiket hitben megteszünk, csak egyszerűen Istenre nézve, és azt mondjuk, hogy amim van, azt adom úgy, ahogy kaptam. Köszönöm, csak egyszerűen élek. És örökké való hatása van. Úgyhogy ott fogunk ülni a mennyben a bukós isakunkkal. A bukós isakot az ajtóban kaptuk. Mert Jézus tudja, hogy van az a kategória, aki és az a kategória, aki és az utóbbinak ugye sisakot oszt, hogy amikor vedik a fejüket a falba, akkor ne fájjon annyira. Ez nem igaz, csak olyan jól hangzik. Jó, a bibliai alapja ennek 1 Korintus. Jó, stopp, csak mielőtt belemegyünk 1 Korintusba. Legyen a hosszú távú célod egy olyan, amely nem a földi életre néz. Oké, ha akarsz egy jó tanácsot, akkor a hosszú távú célod a halál után gyökerezzen. Legyen olyan hosszú távú célod, ami nem erre a világra néz. Megmondom miért. Mert ha ilyen a hosszú távú célod, akkor megnyered az örökké valóságot, és ráadásban a földi életet. Ha elhagyod apádat, anyádat, házadat, nőtestvéredet, fitestvéredet, megnyered az örökké valóságot, és itt ebben az életben a százszorosát kapod vissza. Ez az ígérete Jézus Krisztusnak, mindjárt olvassuk. Miért? Mert amikor a hosszú távú célodat az örökké valóságba, Istenbe, a természet feletti szintbe helyezed, akkor fogod igazán érteni a földi életet. Akkor lesz igazi bölcsességed arra, hogy jó döntéseket hoz. És akkor lesz mindannak, amit teszel, igazi örökké való haszna. Olyan, amely nem múlik el. Érted ezt? Nem az van, hogy az egyikről lemondok, hogy megnyerjem a másikat, hanem lemondok erről a nézőpontról, hogy megnyerjem azt, és megnyerek vele mindent százszorosan. Hihetetlen. Az sisakot fog, én hiszem, hogy Jézus sisakot fog osztogatni. Mert belépünk a mennybe, és azonnal látni fogjuk, hogy az életünknek milyen eredménye volt. És egyfelől azt fogjuk mondani, hogy azt a mindenit, nem is gondoltam volna, hogy azok a semmiségek, amiket tettem, azok a semmiségek, amiket gondoltam, az a pici felelősség, amit vállaltam, az a néhány szó, amit szóltam, milyen hihetetlen és örök hatással bír. Ott fog állni egy tömeg. Tudod, kilépsz a házadból reggel, és olyan, amíg a szem ellát, ott állnak emberek is mosolyognak. És kirép egy bácsi elől, és azt mondjuk, hogy eljöttünk, hogy megköszönjük neked az életedet, mert hatással voltál ránk. És mi itt mind azért vagyunk itt, hogy csak azt mondjuk, hogy köszönjük, hogy engedelmeskedtél Istennek. Atya világ, de én semmit nem csináltam. És tudod, és Isten elindíthatná a nagy vetítést, amikor megmutatja, hogy minden pici tetted hogyan gyűrűzött tovább, és hogyan érte el azt, amit elért. Minden pici hitben megtett dolog, amit megengedtél Istennek, hogy megtegyen rajtad keresztül, örökkévaló eredménye van. És a másik az lesz, amikor Isten ezt a vetítést elindítja, megmutatja azt, hogy ő milyen lehetőségeket tett eléd. Hogy emlékszel, amikor én ott indítottalak arra, hogy, hogy beszélj azzal az emberrel. Emlékszel? Á, de úgyis emlékszem. Akkor levetítem, hogy hogy volt. És akkor újra beugrik az érzés, hogy mondd már neki, hogy jó napot. Hello, örülök, hogy itt vagy. Mondd már neki. És nem mondom. És Isten megmutatja, hogy ha mondtad volna, akkor én a szádba adtam volna azt, és ő megkérdezte volna tőled azt, és jó barátok lettetek volna. És ő az, aki hozta volna azt az üzleti ötletet, amin keresztül ezt adtam volna neked, amit aztán valaki másnak adtam, aki hajlandó volt egy kicsit lépni, amikor szóltam neki. És annak az üzletnek egy ekkora eredménye van, és ez itt mind a tiéd lehetett volna, de most nem az. Bocs. És ez volt egy ilyen noszogatás, tudod, hogy mondd már neki, nem mondom. És akkor tudod, ez megy, hogy a kihagyott lehetőségek, a mi lehetett volna, tudod, a kamionsofőrnek, hogy nem vette föl Billy Graham-et. Tudod, és itt a sisak, tudod, van egy sztorim, de előtte ezt vett föl. És persze ezek most aranyos szavak, és jókat nevetgélünk rajta, de ez a valóság, és Isten mutassa meg neked, hogy ez hogyan érvényes rád, hogy hogyan kéne most értékelned a dolgokat az életedben ahhoz, hogy ne maradj le ezekről a lehetőségekről. És én nem élek félelemben, én szabadon élek, én nem aggódom nap, mint nap, hogy Úristen, melyik lehetőséget hagyom ki, mondjak a Gyurinak valamit, vagy ne mondjak, most mit csinálják? Nem élek, nem, laza az egész, mert Isten kell, hogy csinálja. Itt a kérdés csak az, hogy figyelek-e Istenre, hagyom-e, hogy ő tegyen valamit rajtam keresztül, hagyom-e, hogy kezdeményezzen, bízom-e benne, hagyom-e, hogy vezessen. És ha igen, akkor minden a hasznomra van. És ha nem, akkor pedig minden nehéz, küszködéssel teli, és a sisak történetet erősíti. Úgyhogy erről beszél 1 Korintus 3. 6-tól, és itt Pál apostol beszél, azt mondja, én ültettem, Apollós öntözte, de a növekedést az Isten adta, és ez milyen jó elv. Vannak olyan dolgok, amiket nem te csinálsz végig. Valaki más kezdi el, és te csak beleállsz abba a szolgálatba. Lehet, hogy te csak vetsz, lehet, hogy te öntözöl, de lehet, hogy te aratsz. Lehet, hogy te vagy az, aki mondasz két szót valakinek, és az illetőnek megváltozik az élete látványosan. De ott volt már egy befektetés előtte. Nem számít. Mindegyik jó rész. És jó reggelt, Isten hozott. És a növekedést, az igazi eredményt mindig Isten adja. És ugyanígy van a vállalkozásodban is. Lehet, hogy te elvégzed azt a munkát, ami rád tartozik, de a növekedést, az igazi eredményt, azt mindig Isten adja. És ezt csak egyszerűen jó nem elfelejteni. Úgyhogy az sem számít, aki ültet, az sem, aki öntöz, hanem csak Isten, aki a növekedést adja. És ez a lényeg. Tehát, hogyha valamiből én kizárom Istent, akkor csak értelmetlen testi cselekvések vannak. Ha valahol én megtiltom, hogy Isten adja a növekedést, akkor az egész értelmetlen. Ugye? Olyan ez, mintha én ültetnék egy magot, öntöznék és kapálnék, de nem földbe ültetném, hanem homokba. Van olyan növény, ami még ott is kinő. Műanyag golyócskák közé. Tudod, értelmetlen. Az életet kiveszem belőle Istent, aki a növekedést adja. Úgyhogy, mert mi Isten munkatársai vagyunk, ti pedig Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok. És micsoda ámulatos gondolat, mi Isten munkatársai vagyunk, nincs mese, mi sáfárok vagyunk, olyan emberek, akiket megbíztak egy vagyonnal, ami felett gazdálkodniuk kell, amivel bánniuk kell, sáfárok. Mindannyian Isten örökösei vagyunk, Isten országának a felelős résztvevői, vezetői, az ő nagykövetei ezt a kifejezést használja, az ő nevében járunk és kelünk. Valamit ránk bíztak, ami nem a miénk. Persze a miénk, a magántulajdon tana nagyon is valós. Isten tiszteli a magántulajdonot. Amikor valami rám van bízva, akkor az az enyém. Úgy értem, azt nem veheti el senki. Nem mehetek oda hozzád, és kérhetem el a slusszkulcsodat, mert azt mondtam, úgyse a tiéd, csak sáfárkodsz vele, Istenem, most én akarok vele sáfárkodni. Nem. A magántulajdon tana nagyon világos és tisztázott. De Isten előtt ez úgy néz ki, hogy az Isten kocsia. És én csak megkaptam használatra, hogy sáfárkodjak vele. És persze az egyik célja annak a kocsinak, hogy szolgáljon engem. Úgyhogy amikor én élvezem, jól sáfárkodok vele. De lehet, hogy az egyik célja az, hogy segítsek a Gyurinak hazamenni, amikor nem bír. És sáfárkodom vele. És a pénz, amit kaptam, az a sáfárságom, az egészségem, amivel törődök, a sáfárságom, a családom, egy rám bízott csoport, akivel sáfárkodom, az alkalmazottaim. Az én sáfárságom, emberek, akik fölött tekintélyem van, akiket szerethetek, akik felé szolgálhatok, akiknek segíthetek. A gyülekezet, a hívők, azok az emberek, akik mennek a mennybe, azok az emberek, akik örökké ott lesznek, akiknek, ha mondasz egy mondatot szeretetben, az a lelkükben létrehozza a növekedésnek egy mértéket, amely növekedés, amely érettség örökre ott lesz a mennyben. A mennyben lesz egy ember, aki jobban szeret azért, mert te szeretted itt a földön. Ezt érted? Örökkön örökké. Emberek ezreit, millióit örökkön örökké jobban fogja szeretni, mert te szeretted itt a földön. Sáfár vagy. Isten munkatársa. Úgy érzed, hogy az életed nem elég fontos? Na, mi sokszor összezavarodunk, vállalkozók, mert olyan nagy dolgokat csinálunk, olyan baromi sikeresek vagyunk, és az önképünket sokszor a sikerünkből vonjuk le. De ne viccelj, a földi sikered, legyen bármi is az, tudod, legyen akár egy sok milliárdos üzleted, oké? Te vagy a nagypályások egyike. Az egy vicc ahhoz képest, amit jelent az, hogy Isten munkatársa vagy. A mindenható, teremtő Isten az ő örökkévaló, végtelen hatalommal, tekintéllyel és jelentőséggel bíró tetteit rajtad keresztül, veled, a te sáfárságoddal hajtja végre. Érted ezt, hogy az életed kimondhatatlanul jelentős? Sáfárok vagyunk. Isten munkatársai. Aki ültet és aki öntöz, egyek. Mindegyik majd a maga jutalmát kapja fáradozásához méltóan. Isten teszi a dolgát. Ő munkálkodik. És minket használ, részünk van. És én lehet, hogy csak ezt a részt tudom megcsinálni. Ő azt a részt. És így együtt alkotunk egy szervezetet, egy testet, amely tökéletesen működik. Minden tag nélkülözhetetlen. A könyökömet utálom. Menj innen, nem kell lesz. Mondja a kéz, ugye? De ha nincs könyök, akkor a kéz az mit csinál? Hát így, még, de a váll se kell. Oké, váll nélkül mit csinál a kéz? Semmit, értem, nem működik. Szükségünk van egymásra. És mindannyian a magunk, hogy mondja, majd a maga jutalmát kapja fáradozásához méltóan. És itt beszél egy jutalomról. És ez a mai világban egy kicsit furcsa fogalom. Sokszor ez a szó, hogy jutalom, ez nekünk, milyen engem ne jutalmazzál, öregem. Én megdolgozom azért, amit megkeresek. Itt én diktálok, itt én jutalmazok, ha valaki jutalmaz. Tehát, hogy engem ne akar itt jutalmazgatni. Nem ismertek ezt az érzést? Ez néha ott van. A büszke, kemény világban. Mindenki a maga ura, mindenki a maga királya. De hogyha a világ alapvető rendje nem ez, hogyha egy királyságban élünk, ahol a király teljhatalommal bír, ahol ő osztja a földet, a rangot, a tekintélyt, ahol ő ura életnek és halálnak, ahol igazából semmit sem lehet kiérdemelni, ahol semmit sem lehet megvásárolni, ahol mindent csak ajándékba, jutalomba lehet kapni, akkor ennek kicsit megváltozik a jelentősége, ugye? Ha egy családban gondolkozunk, ahol te vagy az apa, Isten az apa, és van 10 gyereked, az egyik gyereked majd meg akarja venni az örökséget, vagy majd megveszi azt ajándékba kapja. És hogy milyen mértékben kap felelősséget az atya világában, és tisztséget, az ő döntése, az jutalom. És Isten azt mondja, hogy mindannyiótokat szeretlek, mindannyian a gyermekeim vagytok. De igenis lesz különbség, igenis mindenki a maga fáradozásához méltóan jutalmat fog kapni. És jutalmat veszíthet. Ugye itt van Billy Graham példája, meg a bukós isak. Én ezt neked készítettem, mondja Isten. Ez a tiéd volt, ugye ez volt az eredeti terv. De hát szabad vagy, szabad akaratod van, és te nemet mondtál rá. Hát nem... akaszthattam rád akaratod ellenére, másnak adtam, mert neked nem kellett. Ez a te jutalmad lett volna. És hogy 10. vers, az Istentől nekem adott kegyelem szerint, mint bölcs építőmester alapot vetettem, de más épít rá. Vigyázzon azonban mindenki, hogyan épít rá. És itt van egy nagyon fontos elv, és erről akarok beszélni. Pál azt mondja, hogy én letettem egy alapot. Erre az alapra építhet bárki. Egy szuper alap. De vigyázz, hogy hogyan építesz rá. És itt mondja, hogy itt mondja a két lényeget. Az egyik, hogy mert 11. vers, mert más alapot senki sem vethet a meglévőn kívül. Oké? Tehát én építek, munkálkodunk az életben, és jutalmat kapunk a fáradozásunk szerint, ha arra az alapra építjük, amelyen kívül nincs más alap. Az egyetlen olyan alap, ami örökkévaló. Isten épít egy házat, de azt a házat nem a pusztában építi, a bokrok között a homokra, hanem letette az alapot, itt vannak az alapok. Értitek, mi az az alap? Hányan építkeztetek már? Vagy láttatok már építkezést? Úgy értem, kiásnak egy bazi nagy gödröt, lefúrnak oszlopokat, lebetonozzák, egy bunkert csinálnak, iszonyatosan stabilra, és arra fölhúznak egy 400 méteres toronyházat. Ami a szélben egy métert len ki. És az alap megtartja. Na most mi van, ha lefektetem ezt az alapot, és aztán fogjuk magunkat, és 50 méterrel arrébb kezdjük el felépíteni a házat. Azt fogják mondani, hogy ügyes vagy, Gyurika, jól csináltad. Nem, elmebeteg vagy, össze fog dőlni, ez egész értelmetlen. Arra az alapra kell építeni. Ez az a ház, amit építünk. Ne kezdj egy újat. Akkor nem ebben a csapatban játszol. Akkor nem vagy a pályán. Akkor nem csinálod, amit csinálni kell. Akkor amit csinálsz értéktelen. Őrület. Bukósisak kell. Amikor rájössz, hogy itt az alap egy vagyonba került, és én meg 10 méterrel arrébb kezdtem el építeni a házat, és egy vagyont költöttem a semmire. Értitek? Más alapot senki sem vehet. Ez a lényeg. Értenünk kell, hogy mire kell építeni. Különben eltapsoljuk az életünket. Iszonyú nagy erőfeszítés, nagy munka, nagy dicsőség, egy rossz alapon. Kuka az egész. Mindegy, mennyire kifinomult, szép, gyönyörű, csillogó, profi, baromi profi, nagyon profi. Profi. Rossz alap. Homokra építetted. Elnézted. Volt rá 20 éved, nem szúrtad ki? És nem szúrtam ki. Rossz alapra építettem. És itt mondja, hogy mi az, azt mondja, mert más alapot senki sem vehet a meglévőn kívül, amely a Jézus Krisztus. Jézus Krisztus az alap. Ő rá kell építenem. Köszönöm szépen, hogyan? Hogyan? Hogy csinálom ezt? Úgyhogy mindent hitben csinálsz. Róma 10 mondja, azt hiszem, hogy mert ami hitből nincsen, bűnöm az nékem. 13, igen. 13, 14. 14, 23. Mert minden, ami nem hitből származik, az bűn. Oké, tehát ez egy nagyon szigorú mondat, vigyázzatok. Minden, a minden az mi? Az minden, nem? Kivéve az apró betűs rész. Nem, nincs. Minden, ami nem hitből származik, az bűn. De akkor ez fordítva is igaz, ugye? Ami hitből van, az valószínűleg nem bűn. Ugye? Ez még kicsit húzós, mert én hitből megölöm a Pétert. Csak úgy. Oké, de a hit az azt jelenti, ugye, hogy Istenre néző élő meggyőződéssel. Istenre nézek, és meg vagyok róla győződve a Biblia alapján, és az Isten személyes vezetése alapján, hogy az Isten akarata. Ha tévedek, az nem probléma, Isten majd kijavít. Oké? Egy élő kapcsolatról van szó. Ha hitben csinálok egy hibát, még jutalmat is kapok érte, mert hitben csináltam, és Isten majd kijavítja a hibát. Vagy nem engedi, ugye, mert hogyha hitben csinálom, akkor nem is hagy, akkor hagyom magam vezetni. Mielőtt bárkit megölnék, ugye, nem rossz példa, de elég szélsőséges. Nagyon komolyan megkérdezem Istent, hogy ezt most nekem tényleg meg kell csinálnom? Jó, nem vagyunk katonák, de ha katonák lennénk, ugye, akkor ez része lenne az életünknek. Igen. Hogyne, abszolút. Tehát így van. Tehát az egy más rendelkezési kor volt, más volt a kultúra, más volt az egész rendszer. Gyakorlatilag Dávid vitézei azt mondták, hogy hát hadd menjek már oda, hadd vágjam le a fejét, Dávid, mert ócsárolt téged meg Istent. És tehát Dávid mondta neki, hogy ne hagyjad, mert lehet, hogy Istentől van. De hitben megölte volna. Tehát meg volt róla győződve, hogy ez az, amit tenni kell. És sokszor jól is csinálták, tényleg azt kellett tenni. Mindegy, de a lényeg az, hogy ha teszel valamit, legyen hitből. És ha hitből van, akkor Isten kijavíthat téged, miközben csinálod, vezethet téged, és a dolog jó alapra kerül. És bibliai hit kell, hogy legyen. Így van, köszönöm a hozzászólást. A hitünk egy meggyőződés, ugye? A nem látható valóságról, és ennek a meggyőződésnek az alapja a Biblia. Ugye erről a könyvről tudjuk az első betűtől az utolsóig, hogy Isten üzenete, ihletett írás, és nem csak egy jó sztori Istenről, hanem az igazság, ámulatos. Úgyhogy a hitem egy Istenre néző bibliai meggyőződés kell, hogy legyen. És ne gondoljátok, hogy ez egy szűk helyre zárt titeket. Az isteni vezetés sokszor nagyon tág teret hagy neked. Azt mondja, hogy tégy belátásod szerint. Azt mondja Ábrahámnak, hogy azt a földet, amire a lábadat teszed, azt neked adom. Tehát ez nem egy szűk hely. Sokszor nagyon tág tér, de hitben kell, hogy tegyem. Mert ha nem, akkor rossz alapra építettem. Ha hitből nincs... Megmondta a területet, így van, az igaz, adott egy vezetést, de aztán bejárhatott volna egy kisebb részt, bejárhatott volna akár egy nagyobbat, adott neki szabadságot. Merről kerüljem ki ezt az oszlopot? Jobbról vagy balról? És sokszor az a válasz, hogy ahonnan szeretnéd, került ki, vagy jobbról vagy balról. És néha nagyon pontos a vezetés, néha nagyon precíz. Mond neki, hogy hello. És vagy mondom, vagy nem. Azt mondja, hogy... Vigyázzon azonban mindenki, hogyan épít rá, mert más alapot senki sem vehet a meglévőn kívül, amely a Jézus Krisztus. Azt pedig, hogy ki mit épít erre az alapra, aranyat, ezüstöt, drágakövet, fát, szénát, szalmát, az a nap fogja világossá tenni, mivel tűzben jelenik meg, és akkor mindenkinek a munkája nyilvánvalóvá lesz. És hogy kinek mit ér a munkája, azt a tűz fogja kipróbálni. Ha valakinek a munkája, melyet ráépített, megmarad, jutalmat fog kapni, de ha valakinek a munkája megég, kárt vall. Ő maga megmenekül ugyan, de úgy, mint aki tűzön ment át. És ez a tűzön ment át példa, ez valami olyasmi, mint amikor valakinek leég a háza. És ő megmenekült, kiszaladt onnan, de minden, ami volt, az bent maradt és elégett. Megmenekültem, de mint aki tűzön ment át. Amit építettem, mind éghető volt, és amikor jött a tűz, el is égett. És mi az, ami éghető? Mi az, ami fa, hogy van? Fa, széna, szalma. Azok a dolgok, amik nincsenek hitből. Azt mondja, hogy megint rómaiakhoz visszalapozunk, 10. fejezet. Nem, ez nem ide való. Jó, maradjunk ennyiben. Szerintem ez így kerek. Sok dolgot úgyse bírunk megjegyezni. Ha hitben élek, akkor nem építek fát, szalmát és pozdorját. A teremtés célja Isten dicsősége, és nem az enyém. Ebbe belegondoltatok már? A Isten dicsősége. De Isten dicsősége feltételezi, hogy akkor Isten cselekszik. Ha ővé a dicséret, ha ővé a dicsőség, akkor ő kell, hogy cselekedjen. És ő cselekszik is. És igazából azok a dolgok a dicsőségesek, amiket ő tesz. amiket ő tesz meg bennem, ő tesz meg értem, ő tesz meg rajtam keresztül valaki másért. És ezek azok a tettek, amik örök érvényűek, amit Isten tesz, örökre megmarad. Vajon engedem-e, hogy rajtam keresztül is cselekedjen? És a szabad akaratom az, amely igent mond egy várakozással, egy alávetettséggel, akarom, hogy vezess, akarom, hogy mutasd az utat, akarom, hogy az életem hitben történjen. Tizenhatodik vers. Nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok? És az Isten lelke bennetek lakik. Ha valaki az Isten templomát megrontja, az megrontja Istent, mert Isten temploma szent, és ez a templom ti vagytok. Aztán 4:1. Úgy tekintsen minket minden ember, mint Krisztus szolgáit és Isten titkainak sáfárait. Márpedig a sáfároktól elsősorban azt követelik, hogy mindegyikük hűségesnek bizonyuljon. És itt van megint a gondolat, amivel Gyuri kezdte, hogy mi sáfárok vagyunk. Isten titkainak a sáfárai. Mi a sáfárság definíciója?
Olyan ember, aki más vagyona felett kapott rendelkezést.
Más vagyonával vagyunk megbízva. Isten titkaival, Isten bölcsességével, Isten üzenetének vagyunk a sáfárai. És ez igaz akkor, amikor a vállalkozásunkat építjük, és a vállalkozásunknak van egy üzenete, csak azzal, hogy létezik, csak azzal, hogy te csinálod, azzal, hogy hogyan csinálod, az életed, hogy hogyan élsz, hogy milyen értékeket tartasz fontosnak, a szavak, amiket szólsz, hogy hogyan bátorítod az embereket körülötted, hogy hogyan szereted őket, hogy viselkedsz egy válságban, hogy milyen a haragod, hogy milyen az, amikor valakit letolsz, hogy abban Isten dicsősége, az ő titkai lepleződnek el, vagy csak a régi bűnös természetem és a dűrohamom. Sáfárok vagyunk, egyszerűen nem önmagunkért élünk. És ez egyrészt egy felelősség, másrészt pedig egy hatalmas kiváltság és egy hatalmas lehetőség. Olyan ajtók nyílhatnak meg előtted, amiket csak Isten tud kinyitni. Miért? Mert az ő sáfára vagy, az ő embere, az ő nevében, az ő dicsőségére, és kinyit előtted ajtókat, amiket csak úgy nem nyithatnál ki, és amiket másért lehet, hogy nem is nyitnak ki előtted, csak azért, mert a sáfára vagy. És ugyanakkor felelősség, mert amikor az amerikai nagykövet elmegy és lerészegedik valahol, akkor nem csak ő részegedik le, hanem Amerika. Ugye? Az én országom olyan, mint én. És úgy viselkedek, mint egy állat. És nem teheti. Egyszerűen nem teheti. Mert nem csak magát képviseli, hanem képviseli az országát. És ezek vagyunk mi, Isten titkainak a sáfárai. És nagyon érdekes, ami ezután jön. És Pált itt megkérdőjelezték. Én pedig legkevésbé sem törődöm azzal, hogy ti hogyan ítélkeztek felettem, vagy más emberek hogyan ítélkeznek egy napon. Sőt, magam sem ítélkezem önmagam felett. Mert semmi vádat nem tudok önmagamra mondani, de nem ezt tesz igazzá, mert aki felettem ítélkezik, az Úr az. Egyáltalában ne ítéljetek azért, addig, amíg el nem jön az Úr. Ő majd megvilágítja a sötétség titkait, és nyilvánvalóvá teszi a szívek szándékait, és akkor mindenki Istentől kapja meg a dicséretet. És ez egy nagyon érdekes, ez majd, hogy nem arrogánsnak tűnik, nem? Azt mondja, hogy én pedig legkevésbé sem törődöm azzal, hogy ti hogyan ítélkeztek felettem, vagy más emberek hogyan ítélkeznek egy napon. Ha hitben jársz, hogyha Isten sáfára vagy, ha a munkatársa vagy, és nem bohóckodsz ezzel, hanem tényleg az vagy, hogy értem, így kelsz és így fekszel, akkor te egy magasabb tekintély, hatalom és betakarás fel alatt állsz, mint ami a világban csak létezik körülötted. Ha Isten téged elhív valamire, és van egy csendes, nyugodt meggyőződésed arra, hogy ezt neked tenned kell, és jó szívvel teszed Isten előtt, akkor valami kevéssé fog téged érdekelni, hogy ki mit mond, és mit gondol, és hogy ítélkezik feletted, vagy tudod, nem, ne haragudj. Tehát, hogyha Isten akar nekem valamit mondani, akkor azt majd mondani fogja. Lehet, hogy amit mond neked egy ember, azt Isten használja arra, hogy vezessen, de akkor Isten szól, hogy hey, ez neked szólt. Okay, vettem az adást. Bunkó voltam. Rendben. Legközelebb nem leszek. De lehet, hogy teszel valamit Isten előtti meggyőződésben, és valaki beleszól, és te csak csendben azt mondod, hogy köszönöm. Okay. És nem kell, hogy figyeljek arra, amit mondtál. Ne haragudj. Én nem előtted állok, és nem előtted esek. És nem tudok semmi vádat magam ellen, de nem ezt tesz igazzá, hanem Isten. És majd, hogyha ő ki akar javítani, kijavít. És köszönöm, hogy szóltál, de nekem Istenre kell hallgatnom. És vigyázz, mert ez lehet valódi arrogancia. Ha a saját utat akarod járni, ha a saját fejed után akarsz menni, akkor ugyanez lehet egy csapda is. De ha a hitben jársz, és minden nap ott állsz Isten előtt úgy, hogy vezess, mutasd meg nekem, a céljaimat eldobom, ha kell, ha te újakat adsz helyette. De mert hiszem, hogy tőled kaptam a mostaniakat, és ragaszkodom hozzájuk, amíg te el nem veszed őket. Akkor bizony nagy integritással, nagy nyugalommal, nagy magabiztossággal élheted az életet. Vezethetően, de mégis nagy erővel. És várod azt a napot, amikor majd Isten elé állsz, és ő majd leleplezi, hogy is mondja, megvilágítja a sötétség titkait, és nyilvánvalóvá teszi a szívek szándékait. Ugye is mit mondtunk? Mikor építek aranyat, ezüstöt és drága követ? Olyat, ami megmarad örökre, ha hitben teszem. És a hit szintje az a szív szintje. Azt mondja, hogy a sötétség titkai és a szív szándékai. Isten azt mondja, hogy én nem egy vallást várok tőled, nem egy külső csínyt, a farizeusok ugye adták a tizedet, mert ott volt a gyülekezet, és fogták a tizedet is így beledobták a kosárba, és aztán kicsit körülnéztek, hogy mindenki látta-e, hogy mit tettek. Én adtam. És Isten azt mondja, hogy oké, elvettétek a jutalmatokat most. Ez nekem semmit nem jelentett. Ez a te dicsőségedről szólt, ez a te vallásodról szólt, ez a te programod. Mi köze ennek ahhoz az igazi célhoz, ami a miénk? A szívedben tisztelj engem. Ne kívül, ne a látszat legyen az, amit te szolgálsz, hanem ott legbelül legyen az igened igen, és a nemed nem. Ott legbelül a motivációid szintjén keress engem, kövesd az én céljaimat, fogadd el a vezetésemet. Ott legbelül. És bárkiből bohócot tudunk csinálni, még magamból is. Még magamnak is eljátszom a nagy embert, meg a vallásost, meg a hű de szellemi vagyok. De Isten nem tudom átverni. Úgyhogy az élet vagy nagyon egyszerű és igazi, és tényleg hitben élek, és tényleg tudom, hogy Isten mindennek az ura, vagy képmutatásban élek. És egy színjátékot játszom, ami fa, fű, pozdorja. Ami épp annyira értéktelen, mint az alapok mellé épített ház. Úgyhogy köszönöm, Isten áldjon. Megjegyzés, igen, 9 óra elmúlt, akinek mennie kell, nyugodtan menjen, és én is befejezem, de aztán, ha van kérdésetek, vagy hozzászólásotok, akkor ezt még folytathatjuk. De a befejező gondolat az ez, hogy néha aggódunk afelől, hogy az életünk értékes-e. Néha tűnődünk azon, hogy amiért az időnket, energiánkat adjuk, az vajon megéri-e azt a befektetést, amit megkövetel. És néha nagyon sokat kell adni, főleg vállalkozóként ezt tudjuk, hogy néha nagyobb munka, mint gondoltuk, néha több a verejték, mint amire számítottunk. Majd, hogy nem úgy érezzük, hogy az életünket kell adnunk valamiért ahhoz, hogy működjön. és tűnődsz rajta, hogy megéri-e, hogy érdemes-e tovább csinálni, hogy érdemes erőmön felül összeszednem magam, és tovább csinálni. És a válasz az ez. Ha hitben csinálod, akkor örökké való értéke van. Még akkor is, hogyha hibázol, még akkor is, hogyha rossz irányba indultál, de hitben Isten a jóra fogja használni. Róma 8, minden a javára van annak, aki az Istent szereti. Minden a javára van annak, elszúrtam, de hitben. Rossz irányba indultam, de Isten előtt, és várva a vezetését. És egy fél év után végre felismerem, hogy nem erre kellett volna, és új irányba indulok. Vagy igen, újra meg újra hallom, hogy tarts ki, csinál tovább, az én akaratomban vagy. És van egy csendes meggyőződésed arról, hogy csak ki kell tartanod. Akárhogy is van, ha hitben csinálod, ha a szíved szintjén Istent keresed, ha az ő országát és igazságát keresed először, akkor örökké való értéke van annak, amit csinálsz. Legyen az kicsi dolog, egy pohár víz Jézus Krisztus nevében, egy pohár víz valakinek azért, mert tanítvány, vagy mert katedrálist építettél Istennek. Kicsi dolog, vagy nagy a mi szemünkben, mindegy. Ha hitben történt, örökké való az értéke. És néha én is felháborodom. Ugye én ilyen nagy dolgok mániás vagyok. Mindig a világot akarom megváltani. És így értékelem a dolgokat. Tehát most mondjuk azt, hogy tehát néha ilyen szinten, de én hülye is vagyok, mert nem kéne, de így működök. Át kéne utalnom azt a pénzt. Az körülbelül 15 perc, még belépek, megnézem a papírokat, átutalom. Nem éri meg azt a 15 percet. Én most más csinálok, én most nagy dolgokat csinálok, én most tervezem azt a vállalkozást, ami tudod, és én... És ami nem ezt a nagy dolgot csinálja, az nem éri meg, az nem... Menjek el elintézni valamilyen adminisztratív ostobaságot, üljek egy irodában 2 órát, ahelyett, hogy a fontos dolgokat csinálnám, nem megyek el, nem intézem el, nem lesz elintézve, ennyi. És részben igazam van, mert prioritásokat kell állítani, és nincs mindenre idő, a fontos dolgot kell csinálnom, különben oké, ha a fontosat nem csinálom, csak a sok sürgőset, ami kevésbé fontos, akkor jó üzletet csinálok? Nem, akkor széttördelem magam, elpazarlom az időmet, az energiámat, a fontos dolgokat kell csinálni. Akár annak a rovására, hogy most valami összeomlik, omoljon, belefér. De azt a nagyot, amire el vagyok hívva, és amit meg kell tennem, azt megteszem. Vesszen, aminek vesznie kell. De ugyanakkor, ha Isten azt mondja nekem, hogy Sanyi, gyere ide. Itt van ez a hivatal. Szeretném, ha itt leülnél, és ücsörögnél 3 órát. Akkor én mit mondok? Ha Isten leültet engem oda 3 órára. Akkor ez az, aminek örökké való értéke van. Akkor ez az, amit az egyetlen értelmes dolog, amit most csinálhatok. És a nagy dolgok, amiket kergettem, ebben a pillanatban, ha most Isten arra vezetett, hogy ezt csináljam, nem is léteznek. Egy dolog attól nagy, vagy attól kicsi, hogy hitben tudod-e tenni, vagy sem. Ha hitben tudok ücsörögni egy nyomorult váróban 3 órát, azért, hogy utána megmondják, hogy a 28-as nyomtatványt kellett volna kitölteni, nem a 24-est, akkor az örökké való. És én örömmel és hálával végig kell, hogy tudjam csinálni. Mert nem én szabom meg az életem értékét, hanem a hitem, Isten vezetése. Úgyhogy érdemes-e csinálnod, amit csinálsz? Te tudod. Ha hitben csinálod, akkor ragaszkodj hozzá, és csináld addig, amíg Isten másképp nem vezet. Amen? Amen. Mondjunk el egy imát. Mindenható Isten, köszönjük, hogy vezetsz minket, és olyan nagy szükségünk van rá, hogy vezess minket. Mert nélküled csak olyanok vagyunk, mint a birkák. Megyünk a magunk feje után. A régi ösvényen, újra meg újra. Letapossuk a füvet, lelegeljük, és utána csak bégetünk éhesen. Vezess minket, Urunk. Vezess olyan legelőkre, ahol bőséges ételt és italt találunk. Vezess abba az életbe, amit te készítettél nekünk. Hagyd legyenek a napjainknak, a tetteinknek örök értéke. Hadd járjunk hitben, a kicsi dolgokban, épp úgy, mint a nagyokban. És ha van köztünk valaki, aki esetleg még egyáltalán nem is indult el ezen az úton, ha van valaki, aki még csak most ismerkedik a hittel és Istennel, akkor csak szeretném, ha tudnád, hogy az első lépés egy ajándék elfogadása, hogy elfogadod Jézus Krisztust, mint a megváltódat. Ez az evangélium, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki csak hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Azok az emberek mennek a mennybe, akik ezt az ajándékot elfogadták. Azok az emberek élnek örökké, akik igent mondanak Jézus Krisztusnak. Úgyhogy csak mondj igent neki. Ez egy egyszerű ima. Isten most itt van, hall téged, és csak annyit vár, hogy elfogadj Jézus Krisztust, mint a megváltódat. Mondd ezt, hogy elfogadlak, Jézus. Tudom, hogy bűnös vagyok, és tudom, hogy te meghaltál a bűneimért. Elfogadom ezt az áldozatot. Adj nekem örök életet. A te nevedben, Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen. Oké, köszönöm a figyelmet. Isten áldjon titeket. Van-e kérdés, hozzászólás? Mit jelent 1 Korintus 3, 16-17? Azt sem tudom, hol van, lássuk. 1 Korintus 3, 16-17. Nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten le, ezt olvastuk, csak ugrottuk, igaz? Oké, a tan, amit itt a alapként ismerni kell, az Isten szellemének a bentlakása. Az ószövetségi időben Isten szelleme, a Szent Háromság harmadik tagja, így írja az írás, hogy csak rászállt, ugye? Rászállt az emberekre. És Dávidnak volt ilyen imája, hogy ne vedd el tőlem a szellemedet. És az új szövetségi időben ennek az imának nincs így értelme, mert a Szent Szellem elpecsételte a hívőt, Efézus 1 szerint. Aki elfogadja Jézus Krisztus, mint a megváltóját, azt Isten elpecsételi a Szent Szellemmel. Ami azt jelenti, hogy a Szent Szellem beköltözik az illető szellemébe, és ott marad. Isten örökre bizonyos értelemben egyé lesz veled. És ugye a templom az megint az ószövetségi képpel élve az a hely volt, ahol Isten jelenléte lakozott. Ugye a szentek szentje volt az a hely, ahol Isten volt. És ezt a képet tanítja nekünk. Igazából a szent sátor az igazából képe annak a templomnak, amely te vagy, illetve amely a gyülekezet. És Isten bennünk lakik. Ami nem azt jelenti, hogy te vagy Isten, nem te vagy Isten. De Isten úgy döntött, hogy veled van, örökre. Veled lakik. És a legközelebbi képek, amiket mi emberként kapunk erről, az a házasságnak a képe, ahol férfi és nő egyé válnak. Egy kapcsolatban a test képe, és ezt ezerszer elmondtuk már, a fej, Krisztus és a test, mi. És a család képe, ugye, az atya és a gyermekek képe. Ez az egység. De ez szellemi szinten meg valahogy úgy néz ki, hogy Isten bennünk van. Na most, hogy mi vagyunk Isten temploma, és Isten szelleme bennünk lakik. Úgyhogy, ha Isten templomát megrontom, akkor Istent rontom meg. Ami nagyjából azt jelenti, hogy nem tudok semmit úgy tenni, hogy ne tenném Istennel. Tehát, ha én elmegyek és berugok, akkor Istent is elviszem magammal inni. Nem tudom, hogy bírja ki, de jön velem. És a bibliai az új szövetségi kép arra, hogy Isten eltávozik, ugye, mert Saultól eltávozott Isten szelleme az Ószövetségben, ugye? Saul a király üldözte Dávidot, Isten akarata ellen ment, és eltávozott tőle Isten szelleme. Na most az új szövetségben Isten szelleme megszomorodhat, ha bűnt követek el, vagy megoltódhat, hogyha ellene megyek az akaratának. És itt én azt gondolom, hogy itt erről beszél. Meg kéne nézni, és én nem tanulmányoztam ezt a szöveget, meg kéne nézni, hogy a megrontja szó pontosan mit jelent a görögben. Talán Gyuri tudja.
Van egy ilyen történelmi háttere a korintusi gyülekezetnek, és fontos érteni azt, hogy itt ne legyen ilyen félreértés ebben, mert mi az, hogy Isten lerombolja azt a templomot, hogy Isten megöli a hívőt, vagy nem elveszi az üdvösségét, ugye? De nem. Itt azokhoz szól Pál, akik hamis tanítást terjesztettek a gyülekezetben, és ezzel megfertőzték az emberek gondolkodásmódját, és egy módon ezzel kihívják Isten haragját magukra, hogy a gyülekezetet rombolják. De ezek az emberekhez szól. Nyilván nem jobban bele kéne menni ebbe, de röviden tényleg ez a lényeg, hogy voltak emberek, akik hamis tanítást terjesztettek a gyülekezetben, és ugye, mint tudjuk, az hatással van ránk, és ugyanúgy, hogy egy betegség a hamis tanítás meg tud fertőzni egy egész gyülekezetet, és rombolja magát a gyülekezetet, és itt utal ezekre az emberekre, akik ma a sorsot, vagy hát gyakorlatilag Isten haragját hívják ki maguk ellen, mert Isten szent templomban is tulajdon a gyülekezet.
Ahol a szent azt jelenti, hogy egy különválasztott, Isten számára félretett, érinthetetlen dolog. Úgyhogy én azt hiszem, hogy mind a két szint fontos, ugye, amikor én egyénileg vétkezem, ugye én elmegyek és berugok stikában otthon, senki nem látja. Nem ártok senkinek, csak magamnak, de nem igaz, mert viszem magammal Istent, megszomorítom Isten szellemét. Nem élhetek, házas emberként nem élhetek már többé úgy, mintha nem volnék házas. Ugye? Tehát ha én otthon nem rakok rendet, és koszban élek, akkor azt nem csak én látom most már, hanem a feleségem is látja. Igaz? Tehát, hogy házas vagyok, nem vagyok már egyedül. Hívőként nem vagyok már egyedül. Tehát egyszerűen Isten szelleme velem van, én vagyok az ő temploma, nem élhetek úgy, mintha egyedül volnék. De még súlyosabb ugye a felelősségem, vagy még markánsabban megmutatkozik, amikor a tetteim konkrétan hatással vannak másokra is. És ez az, amiről a Gyuri beszélt, hogy Isten temploma, és erről a zsidókhoz írt levél beszél, hogy Isten egy élő templomot épít, aminek mi vagyunk a kövei. Ugye, tehát a templom stimmel egyszer úgy, mint te, mint személy, de stimmel úgy, mint a gyülekezet. Ugye? Emberek csoportja, akik egy szervezetként, egy testként működnek, amely Isten temploma. És hogyha én itt van például egy hamis tanítást tanítok, akkor ezzel unblock az egész gyülekezetnek ártok, a hívők közösségének, amit Istennek teljes természetességgel védenie kell, ha más nem azzal, hogy kijavít, és felhívja a figyelmemet rá, hogy vigyázz, nem csak a magad pecsenyét sütögeted, hanem az én templomomat rontod meg. Így röviden. A vezetők ezt értik, hogy néha el kell járni azokkal szemben, akik rombolják a csoportot. Mint néha, tehát néha emberek úgy viselkednek, mint egy kóros daganat a szervezetben. Pusztítanak. És persze szeretetben és bölcsességben bánhatsz vele. De bánnod kell vele. Védened kell a többieket. Ha van egy családod, és van 10 gyereked, és az egyik szereti verni a többieket, akkor tenned kell valamit. Ugye? Tehát amikor megvered a kishúgodat, nem csak a kishúgodat vered meg, hanem az én lányomat is egyben. Úgyhogy... Jó.